Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket egy igével az Ézsaiás könyve 42-es fejezetéből. Jézusról mondja ezt az ige, mert ilyen a mi Istenünk. A megrepett nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az áhítat sorozatunkban a Kettő Királyok harmadik fejezete következik, és a Kettő Királyok hármas fejezetéből az első három verset fogom ma olvasni. Jórám, Áháb fia, Jósáfátnak, Júda királyának a 18. évében lett Izrael királya Samáriában, és 12 évig uralkodott. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem annyira, mint apja és anyja, mert eltávolította Baál szent oszlopát, amelyet apja készítetett. De ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkéhez, aki vétekbe vitte Izraelt, nem tágított attól. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az ige ismét egy Áháb ivadékról beszél. Ugye Áháb király halála után az idősebb fia Ahazia volt a király egy rövid ideig, nem egészen két esztendeig, és Ahazia úgy halt meg, ugye Isten ítéletében, hogy nem volt ő neki fia, így Ahazia halála után az Áhábnak egy másik fia, Jórám lett a király Izraelben, tehát az északi ország részben, mind ez idő alatt, a déli országrészben, Júdában, ugye Jósáfát volt, egy istenfélő király volt Júdának a királya. Hát a fejezet, amiből most csak három verset olvastunk, gyakorlatilag ennek a Jórámnak, Áháb fia Jórámnak a méltatása, hogy hogyan ítéli meg őt az Úr. És ezt olvastuk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, bár nem egészen olyan mélyen, mint az apja meg az anyja, kivágatta a Baálnak készítetett szent fát, de ugye a fő vétektől nem tágított el, tehát Jeroboámnak, Izrael első királyának a nagy vétke volt, hogy két aranyborjút készítetett, és ez vitte bálványozásba Izraelnek a népét, tehát ezt nem szüntette meg Jórám sem. Hát testvérek, volt már arról szó, hogy Isten nagyon komolyan megnéz, megvizsgál minket, megmér bennünket, a szívünket, a tetteinket, a gondolatainkat, a szívünknek a mozgatórugóit is. Mindenre kíváncsi Isten, és mindent nagyon-nagyon igazságosan, pontosan megvizsgál, megítél. Jórámról ugye itt van Istennek az ítélete, az érték ítélete, hogy azt tette, amit rossznak tart az Úr. A királyok, a Sámuel és a krónikák könyvei mind-mind meghozza ezt az értékelést minden királyról, hogy azt tette, amit rossznak lát, vagy azt tette, amit jónak lát az Úr. De van itt valami nagyon érdekes. Azt olvassuk, hogy de nem egészen olyan gonosz volt ez a király, mint az apja meg az anyja, tehát azt tette, amit rossznak lát az Úr, de nem egészen annyira, mint Áháb meg Jezábel. És ez egy különös dolog, tehát Isten figyel még a részletekre is, és nem csak megítél minket, hanem mérlegeli is a gonoszságnak a súlyát. Eszünkbe kell jusson Jézusnak egy különös ige része, amit tanított nekünk, és Jézus az új szövetségben, ezt felolvasom, ezt az ige szakaszt, ez a Máté 11-ben van, a 20-as verstől a 24-es versig olvasom, egyébként a Lukács 10-ben is benne van, én a Mátéból olvasom most. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, elkezdte Jézus kárhoztatni, amiért nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsaida! Mert a Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig fogsz felmagasztaltatni, a pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint neked. Nagyon különös igerész, és az Úr Jézus tanításait nagyon érdekes részleteket árul el. Az egyik részlet, amelyet ez az igerész nekünk tanít, hogy maga a megváltónak a be nem fogadása a legsúlyosabb bűn. A János evangéliumában is ezt tanítja Jézus, hogy a bűn az, ha nem hisznek én bennem. Tehát a legsúlyosabb bűn Jézus Krisztusnak az elvetése, elutasítása. Ez sokkal súlyosabb minden más bűnnél. Tulajdonképpen a Jézus szavaiban ugye az van, hogy a pogány Tírusnak a bűnei, a Szidonnak a bűnei, meg a Sodomának, Gomorának a bűnei sincsen olyan súlyban, mint az, hogy őt a megváltót elutasítják. Elveszni tulajdonképpen azért lehet, hogyha az Úr Jézus Krisztust mi elvetjük, nem hiszünk benne, nem választjuk meg a mi szívünknek a királyává. Testvérek, aki elveszik a kárhozatban, az tulajdonképpen, értsétek jól, amit mondok, nem a bűnei miatt veszik el, hanem mert nem hit Jézusban. Ez nem azt jelenti, hogy vétkezhetnénk, nem vétkezhetünk, kerüljük a gonoszt, de tulajdonképpen a sok-sok bűn, amit az ember elkövet, nem azok miatt fog elveszni, hanem ami miatt elveszik valaki, az az, hogy Jézus Krisztushoz nem tartozik az élete, nem rendeződött a viszony, nem lett Jézusé az illető, nem hitt benne, nem fogadta be a szívébe. Krisztus nélkül lenni azt jelenti, hogy Isten nélkül lenni. És ha valaki Isten nélkül van, az el fog veszni. Nagy kérdése ennek az igének, hogy ő hozzá tartozunk-e. Ővé lette az életünk. Lehetünk vallásosak, járhatunk templomba, sok mindent csinálhatunk, még Isten tetszését is kereshetjük, de ha nem tartozunk egymáshoz, ha a szívünkbe őt nem fogadtuk be, csak a szavainkkal mondjuk ezt, akkor még nem tartozunk ő hozzá, és elveszünk. A másik nagyon érdekes tanítás, és egy különös részlete a tanításnak ez az igerész, amelyet mond, hogy lesz különbség az ítéletben is. És ezért hozom ezt az új szövetségi igét elétek Jórám királyhoz, mert ott is Isten különbséget tett, hogy van különbség Áháb meg Jórám között. Mert mindegyik azt tette, amit rossznak lát az Úr, de Áháb sokkal gonoszabbul élt, és sokkal nagyobb súlyú bűnt követett el. Jórám, Áháb fia is azt tette, amit rossznak lát az Úr, de nem egészen annyira mélyen a gonoszban, mint ahogyan az apja és az anyja. Itt a történetben, amit Jézus mond, azt mondja, Sodomának elviselhet több dolga lesz az ítélet napján, mint ugye Kapernaumnak. Van különbség tehát az ítéletben, van különbség ítélet és ítélet között, mert Isten még az ítéletben is igazságos. Hogy aki nagyon nagy gonoszságot követett el, annak sokkal súlyosabb lesz az a büntetés, az a szenvedés, amit a kárhozatban fog kapni, mint annak, aki esetleg szintén elveszik, de kevésbé követett el annyira istentelen dolgokat. És még egy dolog itt, testvérek, van különbség nem csak az ítéletben és a kárhozatban a Biblia tanítása szerint, hanem lesz különbség az üdvösségben is. Még egy igerész, amit ide felolvasnék, és erről már egyszer régen volt szó vasárnap, ez az 1 Korintus 3-ban található, és a 10-es verstől olvasom a 15-ösig Pál apostol igéit, tehát 1 Korintus 3, 10-től 15-ig. Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá tovább. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ez az igerész beszél arról, hogy az üdvözültek között is a jutalom tekintetében lesznek különbségek. Tehát lesz különbség az örök életnél is. Ha valaki megtérés Jézus Krisztusé lesz, övé az örök élet. Isten ingyen kegyelemből a Krisztus érdemért odaadja ezt minden hívőnek. De a leghűségesebbek a hívő emberek között jutalmat fognak kapni az örök életen felül. Erről beszél ez az igerész, hogy amikor megtérünk, akkor alapja lesz az életünknek, de erre építeni kell. Itt a földi életünknek az egész folyása, életvitele, ahogy mi Jézus Krisztussal járunk, ahogy a hívő életünk erősödik, vagy éppen stagnál, gyengül, ahogy bukdácsolunk, vagy éppen Krisztusnak a harcosaivá válunk, ez mind-mind a jutalomban meg fog látszódni. Van, aki megtér Krisztushoz, de az egész élete olyan, mintha arra a gyönyörű alapra fát, szénát, szalmát épített volna. Képzeljünk el egy gyönyörű alapon, amelyet egy nagy háznak építenek, egy ilyen kis deszkából, szalmából összetákolt kis viskó lenne a beton alapon, hát ugye nagyon nem illik rá, de vannak hívő emberek, akiknek ehhez hasonlatos az életük. Ők nem nagyon teremnek gyümölcsöt. És van olyan hívő ember, aki Pál szavaival élve erre az alapra aranyat, ezüstöt, drága követ épített, vagyis arra a szép alapra, amit Istentől kapott, arra gyümölcstermő élettel egy szép házikó lett építve, szimbolikusan értve, és azt mondja Pál, hogy aki ilyent épített rá, mert megpróbáltatik a mi életünk, és megvizsgálja Isten, hogy milyen építőanyagot használtunk fel, és gondos építőmesterek voltunk-e a hívő életünket tekintve, megvizsgálja ezt Isten, és a leghűségesebbek jutalmat kapnak az örök életen felül. Ha csak alap van, akkor örök élet megmarad, ugye, megmenekül ugyan az illető a tűzben, a munkája megég, kárt vall, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki a tűzön ment át. Hát testvérek, például ilyen a lator, a megtérő lator, és nem azért, mert ő fát, szénát, pozdorját épített volna megtérése után, hanem mert semmit nem tudott már építeni. Ő az élete legutolsó órájában tért meg Krisztushoz, nem is volt már ideje arra, hogy gyümölcstermő életet élhessen az Isten színe előtt a földi vándorútja során, mert ennek a vándorútnak a legutolsó pillanataiban adta át a szívét Krisztusnak. Ő biztos, hogy örök élettel rendelkezik, de valószínűleg, hogy jutalmat nem fog kapni. De például egy Pál apostol, aki a megtérése után hihetetlen hűséggel, odaadással, önfeláldozással építette a Krisztus egyházát, és valóban az Isten országának legáldottabb munkása volt, hiszen többet fáradozott, mint a többi 12 apostol együttvéve. Biztosak lehetünk benne, hogy egy Pál apostol vagy egy Ézsaiás csodálatos jutalmat fog kapni az örök életen felül. Úgyhogy Isten igéje ezt a részletet is elárulja nekünk, hogy bizony Isten mindent mérlegel, mindent súlyoz, lesz különbség az ítéletben is, és lesz különbség az üdvösségben is. Adja az Úr, hogy mi gyümölcstermő életet éljünk. És majd történettel zárom az áhítatot. Van egy példa történet Billy Grahamről, sokan biztos ismerik őt. Billy Graham Amerika nagy evangélizátora volt a 20. században, aki által nagyon-nagyon sokan tértek meg az Úr Jézushoz. Ő még a televízióban is hirdette az igét, és nagyon-nagyon sok ember valóban az Egyesült Államokban a 20. században az ő szolgálata révén tért meg. És Billy Grahammel kapcsolatban fogalmaztak meg egy ilyen példa történetet, hogy meghal Billy Graham, és hát a mennybe oda vezeti Isten a példa történet szerint egy gyönyörű nagy palotához, hogy nézd, ez a te jutalmad, ez a szép palota az örök életben a szolgálatod kapcsán. És észreveszi Billy Graham, hogy a mellette levő ház egy még nagyobb, még szebb palota, és megkérdezi, hogy hát az meg kié, és kiderül, hogy az ő takarítónőjéé, aki a földi életben őnála egy egyszerű asszony takarított, és hát megkérdezi az urat, hogy hát uram, hát hogy van az, hogy én szolgáltalak hát több évtizeden keresztül, és hát gyönyörű jutalmat kaptam, de hogy lehet az, hogy a takarítónő nem volt igehirdető, nem ilyen hatalmas szolgálatokat tudott tenni, hát hogy miért van nagyobb palotája jutalomból. És Isten a példa történetben ezt mondja neki, hogy mert ő hűségesebb volt. Milyen különös történet ez, és bizony a mi életünket is el kell, hogy gondolkoztassa ez, és a mai kis áhítat, a pár gondolat, amit a mai ige adott nekünk, hogy Isten nagyon komolyan megmér bennünket, a szívünk hűségét, az odaadását, az áldozatkészségünket. Látja, hogy hogyan bánunk az időnkkel, a pénzünkkel, a testvéreinkkel, a hitben testvéreinkkel. Valóban észrevesszük-e a nyomorultat, mennyire hűségesen járunk el a mi dolgainkban, mennyire hűségesen járunk Krisztus nyomában. Gyümölcstermő életet élünk-e, vagy kicsit meglangyosodtunk, mennyire vagyunk hűségesek a szolgálatban, az igeolvasásban, kitartóak az imádságban, a másokért való tusakodásban, könyörgésben, mindent az Úr megmér, lát bennünket. A nagy kérdés, hogy Isten hogyan fog értékelni téged, bennünket, engem, mert Isten mindent megmér, és odafenn majd ennek lesz következménye. Adjon az Úr nekünk átadott szívet, hűséges, az Urat követő lelkületet. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Urunk, köszönjük, hogy az Ószövetség sok-sok értékelő, királyokat értékelő mondataiból a mi életünket is megszólítod. És köszönjük, hogy te olyan igazságos vagy, hogy a legkisebb részletre is odafigyelsz. Láttad a különbséget Jórám és Áháb között, és ismersz bennünket is, ismered a mi szívünket is. Pontosan tudod, hogy hol tarthatnánk, és mégis hol tartunk. Mit tehettünk volna, és mi az, amit megtettünk. Mennyire voltunk hűek hozzád, így mert éppen mennyire voltunk hűtlenek. Urunk, könyörülj meg rajtunk, a mi gyarlóságainkon, és könyörülj meg, hogy annyi minden mulasztás, vétek terhel bennünket. De áldott légy azért, hogy szeretsz minket, megváltottál az Úr Jézusban, és a Jézus Krisztushoz menekülőknek életük alapját adtad meg, és adtad azt a felelősséget, hogy erre az alapra mi tovább építkezzünk. Urunk, adj nekünk bölcsességet, odaadást, hogy ne fát, szénát, szalmát használjunk fel, ne értéktelen dolgokkal építsük az életünket, hanem maradandó dolgokkal. Ahogy Pál írja, aranyat, ezüstöt, drága követ használjunk fel, és add, Urunk, hogy valóban úgy járjuk végig a földi vándorútat, ne kelljen majd megszégyenülnünk ott a te színed előtt, hanem hadd hangozzék fel majd a mi életünk felőtt a te szavad, hogy jól van, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Vágyunk ott lenni nálad, veled, örökké Istenünk. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy ha az Úr éltet minket, hetente két áhítatot töltünk fel a honlapunkra. Reán következő vasárnapon nem tartunk hittanos tanévnyitó istentiszteletet, a kockázatot így akarnánk csökkenteni, tehát most tanévnyitó istentiszteletet nem tartunk, de készülünk arra, hogy szeptember 13-án viszont a konfirmandus ifjaink fogadalmat tesznek az Úr követésére, úgyhogy imádkozzunk őértük, és készülődjünk így majd az istentiszteletekre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Áldás békességet!